Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Felforgatók újra töltve. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A második évad beszélgetéseit a Volvo Plug-in Hybrid töltötte fel.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Mindenki ismeri a magyar médiában, pedig se tévében, se rádióban és kiadónál sem dolgozik. Ő szervezi viszont a magyar média legfontosabb szakmai eseményeit. Évente két alkalommal képes rávenni több ezer médiást, hogy félretéve a versenyt, a politikai határvonalakat, együtt töltsenek két napot Siófokon. Őt az alkotás folyamata, az információ átadás érteti, és persze az, hogy teljesen szabad embernek mondhatja magát. Előbb hallgassátok meg a műsor szponzorának üzenetét, utána pedig jövök vissza Csermely Ákossal.
A Volvo bátor és úttörő márka. Egy igazi felforgató. Számos sorsfordító újítás kötődik a nevéhez. Ilyen például a hárompontos biztonsági öv, amely ma már minden személyautóban megtalálható. És ilyen a legújabb innovációként forgalomba hozott környezetkímélő plug-in hibrid és teljesen elektromos motor is, amelyeknek köszönhetően a minimális vagy nulla káros anyagkibocsátás és költségkímélő üzemeltetés mellett a biztonság, a dinamika és a lendületes vezetési élmény terén sem kell már kompromisszumot kötnünk. Írjuk át együtt a játékszabályokat, tegyünk közösen egy fenntarthatóbb jövőért!
Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullafotósként hullákat fényképezni?
Nem akartam hullákat fotózni, így adta a sors. 1980-81-et írunk, akkor én valóban nagyon fiatalember voltam, és mindenáron meg akartam tanulni fotózni. A hullaházban volt olyan fotólaborja, ahol azon kívül, hogy egy Nikon F3-as fényképezőgép büszke használója lehettem, megtanulhattam munkaidő után a színes laborálás rejtelmeit. Ennek egyetlen egy ára volt, hogy napközben nekem kellett lemenni a proszektúrára a boncmester által kért fotókat elkészíteni.
De te tyúkokat is fotóztál, és ebben volt valami tudatosság, tehát valami másfajta látásmód keresése, ez lehetett az oka?
Igen, abszolút szerettem alulról fotózni, vagy furcsa helyzetből fotózni dolgokat. Egész egyszerűen csak azt gondoltam, hogy minden, amitől el lehet térni a szokásos dologtól, az sokkal izgalmasabb lesz. Utáltam a sablonos dolgokat, mai napig is utálom a sablonos dolgokat. Beállunk a sorba.
És nem kell beállni a sorba?
Soha.
De miért azon mi történik, aki beáll a sorba? Tehát az mitől esik el?
Ha beállunk, akkor beszürkülünk, nem? Akkor nem tornáztatod az agyadat, akkor nem leszel más, mint a többi.
Még ennyi. Hogyha egy picit más leszel, mint a többi, akkor az milyen hozzáadott értékkel bír szerinted? Tehát miről marad le az, aki kényelmi szempontból, lustaságból, vagy nem tudom én, automatizmusból marad a kijelölt úton?
Az élet értelmétől. Nem lesz színes az élete. Ennyi. Szerintem csak egyszerűen ennyi. Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az. nagyon, nagyon féltem mindig az unalomtól, ezért állandóan túlterheltem magam, munkaalkoholisták vagyunk, de ilyenek a szüleim is, a testvérem is, életem párja is, egész környezetem ilyen.
Te azért külföldön is nevelkedtél, és gondolom én ezt, így a hallgató távolságából, hogy ez adott neked, vagy kellett, hogy adjon, nevezetesen, hogy például Algériában is megfordultál, kellett, hogy adjon neked egyfajta magabiztosságot, szabadságot, nyitottságot, vagánságot, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Vagy megszokást. Mondok egyet a sok példából, egyet, de ez szerintem kellően szemléletes lesz. Nekem egy nagyon-nagyon jól menő orvosapám volt, meg anyám. Ha megjöttünk Algériából, akkor hazajöttünk egy olyan közegbe, ahol úgy néztek rám, ha megjött a csávó Afrikából, ez is egy szemét. És innentől kezdve ez így. Volt olyan, hogy az iskolában azt mondták, hogy a csermely hozza be a téli, vagy a Mikulás ünnepségre a narancsot, mert ő úgy is gazdag. És ez egy idő után előtte rosszul esik, aztán megszokod, és utána meg el tudod kezdeni kezelni.
És azt hogy kell kezelni?
Tehát egy ilyen van? Hát például nem tudomásul venni mindent, vagy arra figyelni, hogy mit kell tudomásul venni, és mit nem.
De azért benned lázadás kellett, hogy legyen. Hát úgy tudom, hogy felgyújtottál dolgokat, robbantgattál is, szóval a szüleidnek azért égnek kellett, hogy álljon a hajó.
Jézusom, te kivel beszélgettél? Igen, alapvetően egy lázadó típus voltam. Édesanyám, amikor a 60-as években, nem tudom, hogy a te korodban volt-e még ilyen az óvodába, de nálunk ugye volt a kantáros rövidnadrág, amiből kilógott az alsó nadrágja az embernek, tapadós műsejem ing, amiben állandóan odaragadtál, és odaragadtál az egésztől. Mondta, hogy holnap óvodai ünnepség, ezt fogod fölvenni, mondta, hogy ez kizárt, hogy én ezt fölvegyem. Már eleve nem nézhetek úgy ki, mint a többi, de hát ez maga a borzadály. És akkor mondta az anyám, hogy már pedig te föl fogod venni. Jó, hát akkor egyezünk meg abba, hogy ezt eltüntetem. Bementem a cselédszobába, a Retek utcában laktunk, felgyújtottam, és hát olajos padló volt, úgyhogy a tűzoltó jött ki. Aztán még abban az évben, aztán elköltöztünk onnan, sok minden más miatt is, de mondta az édesanyám, hogy vidd le a szemetet a harmadikról, nem viszem, és akkor láttam a Deltába a Kudlik Juli nénivel, hogy a szemetek ma már égetik. Tehát mit kell csinálni akkor a szeméttel a balkonon? Meg kell gyújtani, nem?
Hogy fogadták ezt a szüleid?
Hát amikor második alkalommal az édesapám meglátta a tűzoltó autót a Retek utcába előtt állni, akkor nem kérdezett semmit, csak egy hatalmas pofont adott. Algériában is robbantgattunk, ott ugye lehetett kapni petárdát, lehetett csinálni puskaport, meg hát itt is még folytattuk ezt a kora tinédzser korunkban a különböző füstbombáknak a készítését. Ha úgy tetszik, piromán voltam, igen.
Hát meg arra, ha jól emlékszem, arra is képes voltál, hogy pár évesen elmentél a nagynénéthez, hogy te nem tudsz együtt élni az édesanyjáddal. Szóval azért ehhez...
Igen, ez 4 éves volt.
4 éves.
Szóval, lássuk be, 4 év ismeretség után ennyi kijár, nem? Meg egy idő után, meg amikor elkezd az embernek keményedni a fejjel a hagyja, akkor úgy elkezdett besajnálni a szüleidet. Én úgy érettségizhettem a Korvin Mátyás Híradásipari Szakközépiskolába, hogy az utolsó fél évben az édesapámnak minden szombaton be kellett mennie megbeszélni az igazgatóval az a heti magatartásomat. Ezt akkor nem nagyon értettem, és nem is nagyon örültem neki. Aztán, amikor 20 éves leszel, akkor rájössz arra, hogy úristen, tehát megértem az apám. Ügyelet után, tehát mint tudom, péntek szombaton ügyelt az Orfiba, és utána beült a kocsiba, ki meg Mátyásföldre meghallgatni, hogy a csibész gyerekeit nem csinál.
Azt mondod, hogy most a koronavírus idején te összefüggés tannal foglalkozol, de igaz lelkedre, ilyenkor te saját magadat szórakoztatod, tehát hogyha nem lenne ebben neked, a munka szempontjából egyébként elemi érdeked, akkor is foglalkoznál ilyennel, vagy tulajdonképpen ez neked a hosszú távú perspektivikus gondolkodásod miatt ennyire fontos?
A végében van a nagy igazság, tehát, hogy, és az, hogy ez nem a koronavírus hozta ki, legfeljebb most a koronavírus miatt többet vagyok itthon, és többet tudok rajta gondolkodni. Látom azt, hogy a tévés reklámok most hogy mennek, látom azt, hogy megy a digitális reklám, hogyan működik a kereskedelem, és hogyan működik mondjuk a televíziós tartalmak terjesztése. Most én nagyon szélsőségeseket próbáltam megmondani, és akkor ezeknek olyan összefüggéseit vizsgálni, hogy milyen hatása lesz ez mondjuk hosszú távon a emberek szórakoztatására, a kiskereskedelemre, a nagykereskedelemre, vagy mondjuk a televíziók, vagy a digitális hirdetőknek a üzletmenetére. És akkor erre lehet írni egy konferenciát. De összességében mindig az összefüggés tannal foglalkoztam, amikor rájöttem arra, hogy a konferenciáimon a programokat akkor lehet jól szerkeszteni, akkor lehet kordában tartani, ha annak valamilyen ívet adok, és az ívek keresésnek, vagy a fő témáknak a keresésekor kell ezeket a összefüggéseket megtalálni. Ha valakit érdekel és megnézi az elmúlt 10 év konferencia programjai, akkor mindig lehet látni, hogy a konferenciáknak van egy központi témája, és van egy íve. Legfeljebb az elmúlt időszakban, vagy mit tudom, pár évben, ez egyre jobban finomodik ki ennek a technikája, hogy érdemes keresni, mi mivel fog összefüggni, és mi mivel nem fog összefüggni, vagy nekem kell találni valami furcsaságot, hogy az emberek figyelmét felkeltsen vele. De ez a része már egy kommunikációs rész is. Az... És minél furcsább dolgokat írsz le, de azokat tudod validálni, akkor az emberek jobban felfigyelnek rá.
Az ennyi távolságból is, vagy ilyen távolságból is kihallatszódik, hogy milyen szenvedéllyel beszélsz mindenről. De korábban te gondolom ilyen szenvedéllyel beszéltél a televíziózásról is, mert élet-halálszerűen gondoltál te arra, hogy neked már pedig televízióznod kell. Ugye jól tudom?
Igen, gyerekkoromban eldöntöttük. Amikor hazajöttünk Algériából 12 éves koromban, eldöntöttem, hogy televíziós leszek, valamilyen produktumot kellett tennem, de az még akkor ment abba, hogy hangmérnök legyek, hogy fotós legyek, vagy egyetemi legyek. És az évek folyamán aztán voltam én nagyon hosszú ideig a televízióban, én főleg gyártásvezető voltam, és később alakult ki az, hogy szerkesztő, újságíró típusú, producer típusú ember lettem. De az, hogy mindig valamilyen produkciót létrehozni a nullából a 100-ig, és leadni, az most sem változott, csak legfeljebb nem televízióban csinálom, hanem egy másik médiában, a színpad médiájában, médiumában, a konferenciákon. De olyan nagyban nem különbözik. Tehát maga egy televízió, mint média típus, mint konferencia, vagy egy újság üzleti modellje, vagy működési modellje, hogy ne feltétlenül üzletet mondjak csak, vagy ne szükítsem le, olyan nagyban nem különbözik egymástól.
Tehát te sikeres tévés voltál? Tehát ott te azt úgy élted meg akkor, hogy egy sikeres ember vagy? Nem volt hiányérzeted?
Hát azért én rengeteget üzleteltem. Alapvetően az üzleti irányból jöttem aztán. 90-es évek eleje, közepe az a bizniszről szólt, és csak is a bizniszről szólt. Nagyon sikeres voltam, elégedett voltam dolgokkal, tehát avval a munkával, amit csináltam, azzal is. Azért mondjuk ez az A3 televízió volt, azért egy A3 televíziót akkor az akkori körülmények között létrehozni, hárman csináltuk alapvetően, azért az nagyon-nagyon izgalmas volt. Az A3-at nem én alapítottam, azt én már készen kaptam.
Sőt, tudomásom szerint a Dallas és a Friderikus Show reklámidejével is te kereskedtél, ugye ezt jól tudom?
Egyszer kimentem Tarvízióba síelni, ahol egy Rókusvalvics Pál, nagyon nagy képű emberrel este összevitatkoztunk, az első este. Egy hét múlva megállapodtunk, hogy beszállok a rosszerbe, én ott nem voltam tulajdonos, de az volt a mi nagy üzletünk, hogy mivel hogy én a televízióban dolgoztam, római törvény ugye jog alapján minden szabad, ami nincs tiltva, én előbb megkaptam, meg tudtam szerezni az adásmeneteket, a stencileket, hogy mondani szokás akkor, és el tudtam menni a kereskedelmi igazgatóságra, és igen, fölvásároltunk Dallasban és Friderikusban lévő reklámidőket, és leültünk és vártunk. És utána jöttek és megvették a Roxertől ezt az időt. És ez nem volt, ugye ez a klasszikus kereskedői modell, vagy meg olcsón add el drágán. Ez nagyon szépen működött, meg is kértek 96-ban, hogy távozzak a televízióból.
Pont emiatt, úgy érzed? Tehát irigység volt az oka?
Nem feltétlen irigység. A magyar televízióba eljutott, hogy a Csermely Ákos nagyon sokat üzletel, viszont keveset jár be, és akkor teljesen jogosan fölhívott az akkori elnök. Személyesen nagyon nagy megtiszteltetés volt, és azt mondta, hogy kérlek, távozz.
Ilyenkor egy pillanatra se ijedsz meg, rendülsz meg, bizonytalanodsz el? A hova továbbot illetően?
Nem. Ez nem tudom, hogy hiba vagy jó tulajdonság, de nem szoktam megijedni. Utólag igen, tehát van, ahol szoktam mondani, hogy van a kertemben egy diófa, ahova éjjel háromkor leülök, ha éppen úgy adódik, hogy nehéz a dolog.
Inkonkrétó leülsz a diófa alá, ezt jól értem?
Tényleg leülök a diófa alá. Kiviszem a jegyzeteimet, a sárga papírjaimat, és jó, mondjuk télen nem ülök ki a diófa alá. Az akkor nyilván.
Ültél te ott nagyon kétségbe esetten az elmúlt, nem tudom, 25-30 évben?
Igen.
Elmondod, hogy az mikor volt?
Amikor átbillent a 2010-es Media Hungary válság egy nagyon-nagyon csúnya állapotba, akkor bizony ültem kint a kertben. És ráadásul ugye ez május után volt, tehát június, július, augusztusban. Amikor rájöttem arra, hogy kutakodtam, hogy olyan dolgokat tudtak rólam, amihez belém kellett, hogy lássanak. És rá kellett jönni arra, hogy bizony nagyon-nagyon szoros barátok, szó szerint szoros barátok, tehát együtt nyaralós, együtt vacsizós, együtt hányós, bulista barátok adták ki rólam információt.
Mennyi időre kellett eltelnie ott, ülve a diófa alatt, vagy hány estén keresztül kellett ülnöd, hogy rájöjj arra, hogy mit kéne tenned? Hogy jössz ki mindebből?
Tudod, így utólag az ember mindig olyan marha okos. Az, hogy valami nem stimmel, és felállítottunk pár ember nevét, az viszonylag gyorsan ment. Ez a balhé, ez a bizonyos 2010-es Media Hungary, ez májusban volt. És az illetőt, hogy elküldtem a francba, az december 23-án volt ugyanabban az évben. Ennyi időnek kellett eltennie.
Arra emlékszel pontosan, hogy született meg a konferenciának, az első konferenciának 96-ban az ötlete? Tehát mi motivált, mi sarkalt, mi volt az a mozdító erő, amikor azt mondtad, hogy igen, én ezt megcsinálom, és egyáltalán belevágok egy számomra eladik szűz területbe?
Rendkívül egyszerű volt ennek a története, én kicsit romantikus. Én akkor az A3 televíziónak voltam az egyik igazgatója, és harmad magammal az volt a dolgunk, hogy országossá tegyük a televíziót. Bejártuk az országot a különböző kábeltelevíziós fejállomásokra, ahol megkértük őket, hogy fogadják az A3 televízió adását. Ezt nem mindenki nézte jó szemmel, de mi az A3-mal kint voltunk a Nasdaqon, ez egy telekommunikációs csomagnak egy része volt, egy nemzetközi telekommunikációs csomagnak, és azt kérte a tulajdonosunk, hogy valamit próbáljunk meg csinálni. A. B. Azért én akkor is nagyon szerettem a televíziózásért dolgozni, és nagyon szerettem valami jót csinálni. A kettő találkozott, hogy csináljunk akkor egy fogadást, és ott próbáljuk meg az Országos Rádió és Televíziós Testülettel összejönni. De ez így nem lesz jó, mert ugye sokan vagyunk, csináljuk egy szakmai keretet neki, jó, akkor legyen előtte egy beszélgetés, legyen előtte a beszélgetés egy előadás, nem akkor kettő, jó, akkor három előadás. Na jó, akkor ha így néz ki a dolog, akkor fölhívtam két embert, akik akkor indultak a televíziózásban, nem mondom a nevüket, mert nem tudom, hogy akarják-e. Kértem tőlük anyagi támogatást, hogy csinálunk egy fogadást. Lényeg az, hogy kialakult szép lakon az első Media Hungary konferencia, és akkor hirtelen eljöttek 350-en, és egy csomó olyan kérdés volt, amire én nem gondoltam, hogy egy ilyen konferenciánál milyen kérdések jönnek elő. És akkor innentől kezdve elindult magától a dolog, jött az egyik producer-iroda, Gágy Gyuriék, őket merem mondani, Gágy Gyuriék, akik azt mondták, hogy ők szívesen, ha én megint csinálok egy Media Hungary-t, ők segítenek nekem szponzort gyűjteni. És tényleg segítettek. A konferencia azért győztes nálam, mert minden reakció azonnal visszajön, és azt szerint tudok mozogni. Ügyfelek mondták azt, meg hallottam vissza a plejkákból, Hát nem minden előadás jó, inkább. De le kell menni, mert este jó a buli, ugye a Csermekféle Tunki Parti, meg
az a, milyen a Tunki a Parti? Koncert.
Az egy nagyon egyszerű dolog, vörösboros marhapörkölt savanyával, friss kenyérrel, kovácsos kenyérrel, szolgálunk föl minden bulin éjjel egykor. Ugye ezt nem kell mondanom, hogy a piáláshoz a kaja miért olyan nagyon fontos. Ezt egyszer megcsináltuk, és őrülten sikerül. És nagyon élvezem azt, hogy amikor egy Tunki Partit csinálok, vagy egy rossz koncertet hozok össze, vagy elszúrok egy program sorozatot, vagy rosszul kérek föl egy előadót, akkor az azonnal visszajön, és tudsz korrigálni legközelebb. Azért ez nagyon jó, ebből rengeteget lehet tanulni, főleg akkor, amikor egy konferencián ott van 2000-2400 ember, azért nekik már van súlyuk, amikor valamit mondanak nekem.
Te azt mondod, hogy a legfontosabb, és a kulcsszó az talán az, hogy inspirálj embereket. Az miért fontos? Neked miért dolgod, hogy inspirálj embereket?
Hát ebben van narcizmus is nyilván, mert az ember szereti azt, hogyha azt gondolják róla, hogy ez az ember ad. Nyilván eleve van bennem egy ilyen közszolgálati hajlam, ha szabad így nagy képüsködnöm, hogy szeretek adni, kifejezetten szeretek. Hát ebben azért van üzlet is, nem? Tehát azért, hogyha az ember sokáig akar fönt maradni, és hosszú távon gondolkodik, akkor az adás szépségén kívül van egy üzleti érdeke is.
Amikor a televízióból átnyergeltél a konferencia szervezésre?
Amikor úgy adódott, hogy nekem egy konferenciát kell szerveznem, mert akkor egy televíziónak voltam az igazgatója, egyik igazgatója, a produkciós igazgatója, és akkor léptették életbe a médiatörvényt, és akkor sok minden indokolta, hogy csináljunk egy konferenciát, és amikor megcsináltuk a konferenciát, és én megláttam azt, hogy a közönségem az nem 1 millió ismeretlen, hanem 300 ismert arc, mert látom, akkor rájöttem, hogy ez engem sokkal jobban érdekel, sokkal emberközelibb ez a része.
Volt olyan, hogy téged elbizonytalanított valami olyan értelemben, hogy érdemes-e ezt csinálni? Tehát, hogy hátraarc, hagyom az egészet a fenébe, mert most ez megfenek lett.
Ez úgy volt, hogy akkor egy kicsit tényszerűbb legyek, hogy 96-ban elkezdtük csinálni a konferenciákat, és 2008-ra rettenetesen felefutottam. Nagyon, az egész konferencia felfutott. Tehát gyakorlatilag voltam olyan nagyképű, és szemellenzős, hogy azt mondtam, hogy nekem már semmit nem kell csinálnom, ez magától is működik. Na, akkor majdnem belebuktam ebbe a dologba. Akkor volt egy év, kettő, amikor azt mondtam, hogy ezt nem szabad így csinálni, és aztán, amikor jött a 2010-es probléma, ez a bizonyos ominózus 2010-es válság, akkor rájöttem, hogy ez a szerelmem, hogy enélkül én ezt nem tudom csinálni. És ahelyett, hogy szétváltunk volna, még erősebb lett a kötelék a konferencia és én köztem.
Úgy beszélsz róla kvázi, mint a szerelmedről.
Az is.
El tudod azt képzelni, hogy lesz olyan időszak, amikor nem szervezel konferenciákat?
Hát ez egy hálás szakma. 75 meg 80 éves koromban is tudom csinálni. A világ az változik, ugye az gyorsul. A téma az mindig van. Itt az a kérdés, hogy egészségileg fogom-e bírni, de miért ne bírnám? Hát ez a válaszom, tehát én nem tudom elképzelni, hogy valaha is megálljak.
Te azt mondod, hogy 4:30-kor kelsz, és késő estig csinálod. Szól neked bármi másról az életed, mint a konferencia szervezése? Képes vagy te kikapcsolni?
Sokan. Nem.
Te ezt gyorsan rávágtad.
Hát nem. Amikor biciklizem, amikor kutyát sétáltatok, amikor lemegyek egy kicsit zongorázni, akkor esetleg, de akkor se igazán mi volt.
Ezt a környezetet például soha nem tette szóvá, hogy egy kicsit nagyobb koncentrációval, nagyobb, nem tudom én, odafigyeléssel légy jelen adott esetben a pillanatban, mert biztos nagyon fontos a munka, de hát az embernek a mikrokörnyezete azért lehet, hogy időnként, nem tudom, föllép ilyesfajta igénye.
Na hát akkor itt jön egy következő pajzs, hogy miért tudom én ezt itt csinálni. 10 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy eladtam az irodámat, és a saját házamnak az alsó szintjén rendeztem be. Tehát én mindig itthon vagyok. Tehát a lányom, aki most 17 éves lesz, bármikor bejöhet a szobámba. A párom, a feleségem, pedig a cégnek az ügyvezető igazgatója.
No, értem. Hát akkor
csináljuk. Uh-huh. Hát azért ez egy óriási különbség. Minden este együtt vacsorázunk, és minden este 8-kor, 8:30-kor, ahogy kijön a nap, találkozunk a nappaliban. Beszélgetünk, tehát együtt vagyunk. Ez tényleg így van. Ez a feleségemmel 25 éve, most több mint 25 éve vagyunk együtt. Ez nálunk minden nap így van. Minden nap.
De te lennél saját magad főnöke?
Nem, mert azt hiszem, hogy időnként túlságosan indulatos vagyok, és pacekba mondom el a dolgokat.
Kiabálsz is, mintha azt mondtad volna, hogy híresen nagy üvöltő voltál, vagy?
Igen, igen. Aki mondjuk egy üzlettárs, és azt látom rajta, hogy más mondott hétfőn, de az érdekei szerint aztán szerdán máshogy cselekedett, az bizony leüvöltöttem régen. Ma már nem, de régen leüvöltöttem. Emiatt nagyon sokan nem szerettek, de ez hozzájár ehhez a munkához.
Emiatt lehet az, mint olvastam az egyik interjútban, hogy azt mondtad, hogy téged sokan cápának tartanak? És nem tudom, hogy te milyen értelemben, vagy milyen kontextusban érted ezt a cápát. Annak van egy negatív értelmezési tartománya is, de szerintem valamilyen értelemben van egy pozitív is, nevezetesen, hogy egy határozott, céltudatos, célirányos ember.
Határozott céljaim vannak, és megyek, és nehezen tudnak letéríteni róla. Ez tény. Itt megint meg kell vizsgálni azt, hogy ki mondja azt, hogy cápát kiált rám, és miért kiáltja. Mi az érdeke ebbe? Mondjuk lehet, hogy azért, mert úgy gondolta, hogy ő olyan nagy, és olyan szép, és olyan okos, hogy neki mindenáron a első nap délelőttjén kénodba kell megszólalnia. Közben tudom, hogy egy nagy baromságot fog mondani. És akkor nem engedem be. Uh-huh. Hát akkor utána az ember azt fogja mondani, hogy a cselöny egy szemét. És akkor, hogyha ezt tovább viszed, akkor azt lehet mondani, hogy a siker egyik kulcsa, hogy menjen utána. Hát ez már egy rendkívül cinikus megjegyzés. Mindig meg kell vizsgálni egyénileg, hogy ki miért mondja azt, hogy én cápa vagyok.
Nagyon szemtelen felvetés lenne.
Egyébként meg versenyző vagyok.
Tehát versenyző típus.
Szeretek versenyezni. Uh-huh. Hogy?
De mindig nagyon szemtelen felvetés lenne, hogy azt mondtad, hogy a siker egyik fokmérője az, hogy menjen utálnak, hogy e tekintetben te hogy állsz?
Hát mindenki szereti, ha szeretik, nem?
Hát csak azt mondod, hogy a siker egyik fokmérője és ismérője.
De ezt el kell fogadni, a döntéseidnek a következményeit el kell fogadni. Ha egy olyan ember, akitől nagyon-nagyon sokat kaptam már, illetve nem, aki egyszer, ez egy fontos, bocsánat, felülbírálom magam, tehát aki egyszer velem jót tett, az utána nálam sokkal könnyebben jön be, és hogyha nem is tudom teljesíteni azt, amit ő kér, de biztos, hogy fogok neki alternatívát nyújtani.
Erre értetted egyszer, amikor azt mondtad, hogy te macska típus vagy?
Igen. Tudok dorombolni, és tudok karmolni is, ha kell. Engedem magam simogatni, meg akkor nem, akkor elmegyek, ez így van.
Egyszer azt mondtad, hogy lehet, hogy sokak szemében én csak egy konferencia szervező vagyok. Ez egy ilyen degradáló jelző, vagy minősítés lenne veled kapcsolatban?
Amikor csak konferencia szervezőnek titulálnak, akkor azt szoktam mondani, hogy ez nem lenéző, hanem ez egy másik pálya, az egy rendezvényszervezés. De a rendezvényszervezés az tényleg abból áll, hogy baromi precízen, szépen, jó költségvetés mellett, jó bevétel mellett, a lehető legoptimálisabban minél több embert elérve koncerteket, színpadokat, jó technikát, a lehető legolcsóbban a lehető legjobb technikát szerez meg. Most nagyon slágvortokban mondtam. A konferencia szervező ehhez képes az, aki médiává emeli azt a területet, mondjuk egy szakmédiává, egy tematikus médiává, mint a Media Hungary, amelyik a média üzleti dolgaival foglalkozik, vagy üzleti stratégiáival. A konferencia szervező az, aki a tartalmát össze tudja ennek állítani, uh-huh. mélységet tud adni, és fel tudja kérni a nálánál sokkal komolyabb embereket, hogy azok elfogadják azt, hogy amit én kérek, az egy rendszernek egy része, és ezt csak ő tudja elmondani, ez a konferencia szervezés.
Egyetlen egy momentumot kellene kiemelni, ami benned megragadt, és amire úgy gondolsz vissza, hogy azért az egyetlen egy pár percért, vagy pillanatért érdemes, és érdemes volt. 24 éve szervezel konferenciákat. Akkor melyik lenne az? Van ilyen?
Van kettő. Ez nem vidám sztori. 2010-ben, amikor volt ez a nagy támadás, a szakma kiállt mögöttem. És volt, aki megkérdezte, hogy biztos most nagyon sok költséged van, mivel tudunk segíteni. Vegyél még 5 jegyet. Jó, megveszem azt az 5 jegyet, még nem tudom, ki megy-e rá, de ebben tudok segíteni. Tehát ilyenek, amikor a szakma kiáll.
És akkor azt mondja az ember, hogy érdemes csinálni, nem hiába, hogy
hát
mindent.
Nem. Hát persze. Igen, azért amikor egy szakma kiáll az ember mögött, akkor az jó érzés.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szüksége van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspiráció támogatója a Volvo Autó Hungária.
Mondd, Ákos, egy olyan ember, aki folyamatosan az ötleteiből él. Az honnan nyeri az inspirációt?
Hát először is nagyon-nagyon-nagyon sokat olvasok, tanulok, nagyon sok baráttal, cégvezetővel, szakmabeliekkel beszélgettek, ez az első. Tehát onnan kell venni az alapokat, ugye, ahhoz, hogy egyáltalán kreatívabb legyünk. Amit én nagyon-nagyon szeretek, és ez tényleg inspirál, az amikor rájövök egy-egy piaci összefüggésre, és arra, hogy ennek vajon milyen rövid és hosszú távú hatása lehet. Hogy mondjak egy példát, például a televíziós reklámárak, a televíziós reklám időknek a sugárzása, a televíziós előfizetés, és a kereskedelemben, hogy ma már mindenki képes 6,5 millió embert elérni, ezeknek együttes hatása mi lehet. Ez például engem most nagyon-nagyon izgat.
Hogy történik, igen, amikor erre rájössz? Tehát az egy ilyen, nem tudom, szertartásosan elkezdesz ezen gondolkodni, vagy hirtelen beugrik?
Nem. Kirohanok a kollégákhoz a szobámból, és azt mondom, hogy megvan. Ez így manifestálódik. Ez ilyen egyszerűen manifestálódik. Akkor tudják, hogy bezsongtam, és akkor visszamegyek a szobámba, bezárkozom, és elkezdem verni a gépet. És akkor így kiírom magamból, és utána elkezdem tesztelni. Azt mondod, amit állítok, az igaz-e vagy sem. Azt mondod, de akkor már egy bezsongott állapotban vagyok.
Aznál mit jelent egyébként a bezsongott állapot? Ez a lankadatlanság szenvedélye, és ilyen megállíthatatlanul?
Igen. Ennyi, igen. De ez pont elég azért.
Azt mondod, igen, hogy könyvekből nyered elsősorban. Azt mi határozza meg, hogy a sok szerintem, kedved szerint való könyvből melyiket választod? Tehát mi az, ami Isten igazából a te ismérveid szerint téged motivál és lendületbe hoz?
Hát először is, hála jó Istennek, ma már rengeteg könyvet adnak ki papírformában is, meg e-bookban is. Ezért én a különböző könyvkiadóknak folyamatosan megyek föl a új könyveiket nézni, hogy mik jelentek meg, de azért én nem egyedül dolgozom, és vannak barátaim, kollégáim, akiknek az a dolga, hogy odaadom nekik, hogy milyen témában keresek most. És akkor ők adják nekem a linkeket, vagy a fordítást, hát az attól függ, hogy micsoda az anyag, vagy a könyv címe, stb.
Ezek elsősorban szokmádba vágó könyvek, vagy egyéb motiváló a sikerességet és felmutató?
Hát van motiváló könyv, tehát ez a Simon Sinektől kezdve, most nem kezdem el mondani, de hogy igen, tehát hogy vannak ilyen menedzser könyvek, ha úgy tetszik, ezek valóban vannak, szeretem őket, de hát azért vannak a szakmabeli újságok, a hazai média újságok, ugye nekünk is van egy, most nem mondom a nevét, de vannak a versenytársak cikkei, és ezek mind motiválják, tehát egy idő után az ember belekerül egy spirálba, és elkezdi egyik téma hozni a másikat.
És így születnek az ötletek, ilyenkor leszerte bezsomban.
Igen.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Csermely Ákos nem csak inspiráló és hihetetlenül motiváló személyiség, de eközben rendkívül vidám és laza is. Szerencsés párosítás. Remélem, sokan tanultok tőle. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai útkeresőt ismerhettek meg. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy bármelyikben, amiben most épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon.
Ha szeretnél világszínvonalú podcasteket hallgatni, nézd rá a bitonstudio.com weboldalra. Az összes műsorunkat megtalálod. A mai adás szerkesztője és vágója Kovács Málna, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, hangmérnök Major Csaba, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.